Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
A mikrofonnál Lakatos László, köszöntöm a hallgatókat. Bár napközben akár egy szál pólóban is kiülhetünk kávézni a teraszra, az egyre hidegebb éjszakák miatt lassan aktuálissá válik az autókon a gumicsere. A nyári abroncsok helyére optimális esetben téliek kerülnek. De milyen gumi a legjobb ilyenkor? A következő percekben először erről lesz szó, majd pedig arról, hogy hogyan változhatnak a magyar-amerikai gazdasági és politikai kapcsolatok a tengeren túli választásokat követően attól függően, hogy kiül majd az elnöki székbe. Kérem, tartsanak velem!
Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
A hidegebb időjárás miatt lassan aktuálissá válik az autókon a gumicsere. A nyári abroncsok helyére optimális esetben téliek kerülnek. A Total Car szerkesztője elmondta, hogy a korábbi években elterjedt tévhiteket követően ma már kiváló tulajdonsággal rendelkező 4 évszakos megoldások is elérhetőek a piacon. A legfontosabb szempont viszont az, hogy a gumi minél újabb legyen és minél kevésbé használt, mert csak így tudja biztosítani a kellő tapadást a havas, latyakos úton. Az elektromos autókat vezető sofőröknek pedig érdemes azt is figyelembe venni, hogy ezek a járművek esetenként jobban igénybe vehetik az abroncsokat. A részletekről Szentkuti Ákost, Németh László kérdezte.
Javában benne vagyunk az őszben, és közeledik a hideg időjárás. Mire érdemes ilyenkor odafigyelni, amikor téli gumit választunk?
Régen volt ez, hogy 2 fok alatt használjunk téli gumit, de ezt már több gumigyártó is megerősítette, hogy igazából ez egy újságírók által kikényszerített szám volt. Ami viszont teljesen egyértelmű, hogy onnantól fogva, hogy a havas időjárás megjelenik, onnantól fogva a téli gumi szerepe nagyon fontossá válik, és ott van igazi előnye a téli guminak a nyári gumiabroncsokkal szemben. Általánosságban akár téli, akár nyári, akár 4 évszakos gumit használunk, a legfontosabb, hogy ez legyen jó állapotban az a gumi. Egy rossz állapotú, éjszaknak megfelelő gumi adott esetben sokkal rosszabb lehet, mint egy jó állapotú, akár mondjuk 4 évszakos gumi egy télivel szemben. Nagyon fontos lehet megnézni azt, hogy a téli guminak a kopottsága milyen fokon van, mert egy téli guminál nem az előírás szerinti 1,6 mm jelenti a veszélyességi kopás határt, és ezt sokan nem tudják, de a 4 évszakos gumiknak 2 darab kopásjelzőjük van a hosszanti profilon. Az egyik kopottságjelző mélyebben van, az a nyári gumiként való alkalmasságot jelzi, a téli gumiként való alkalmasságot pedig egy magasabb profil jelzi, tehát a téli gumi igenis kell lennie 4-5 mm-nek ahhoz, hogy az még ellássa azt a funkcióját, amiért téli gumit használunk. Ez az egyik fele. A másik fele pedig a gyártási idő. Nagyon sok autós keveset megy egy évben, és emiatt nem is a guminak a kopottsága jelenti a veszélyt, hanem az, hogy a sok UV és az egyéb hatások által megkeményedik a gumifelület, és az megint csak egy rosszabb tapadási viszonyt hoz. Úgyhogy aki most meg akar győződni arról, hogy fel van-e készülve az autója mondjuk a téli szezonra, és 4 évszakost használ, vagy felrakatja a téli gumiát, az mindenképpen nézze meg, hogy mikor gyártású az adott gumi, illetve hogy nincs-e nagyon elkopva, mert szerintem ez a 2 faktor jelenti a legnagyobb probléma veszélyt.
Mennyire jellemző az, hogy a magyar autósok használnak téli gumit, illetve az évszaknak megfelelő állapotú és jó állapotú gumikat?
A helyzet az, hogy a 4 évszakos gumi egy időben nagyon rossz hírt épített föl nagyon sok magyar autós fejében. A 4 évszakos gumi tulajdonképpen az elmúlt pár évben sokkal jobbak lettek, és hogyha nem megy sokat az adott autós az autójával, tehát évi 5-6 ezer kilométert közlekedik, akkor egy 4 évszakos gumi lehet teljes értékű, viszont ezek miatt, a régi beidegződések miatt nagyon sok autós még mindig lecseréli a téli gumit nyári gumira is fordítva, de ez alapvetően nem baj, tehát ezzel tulajdonképpen jót teszünk magunknak. A legbiztonságosabb az nyilvánvalóan az, hogyha nyáron nyári gumit, télen pedig téli gumit használunk, és azokat lehetőleg jó állapotban tartjuk, viszont nyilvánvalóan gazdaságilag lehet, hogy jobban megéri egy keveset futóautónál egy jó minőségű 4 évszakos gumit megvenni. Nagyon fontos egyébként a 4 évszakos gumik kapcsán, hogy mivel nem kell cserélgetni, ezért jóval ritkábban látja az ember, hogy mennyire van elkopva, vagy éppen mennyi idős. Tehát függetlenül attól, hogy nem cseréljük le a gumit, azért egy guminyomás ellenőrzés, egy szemrevételezés mindenképpen jó lehet, mert a gumival kapcsolatban a nagy problémák azért jellemzően láthatók és hallhatók. Tehát, hogyha ki van dudorodva az oldala, felszakadt, félrekopott, elkopott, azt azért jellemzően egy alapos szemrevételezéssel bárkinek tudja mondani. Ez sokszor elmarad a négyévszakosoknál, hiszen az van rajta egész évben, az se gond idézőjelben, ha a szög kiáll belőle, mert nem veszem észre. Ritkábban vesszük le, ritkábban nézünk rá. Ezt mindenféleképpen érdemes nem csak a gumi választást, hanem a gumira való odafigyelést is megtenni, ténylegesen pár perc.
Hogyha új gumi vásárlásában gondolkodunk, akkor viszonylag komoly kínálattal találkozhatunk. Milyen szempontokat érdemes figyelembe venni?
Eléggé szét van szakadva a piac abból a szempontból, hogy vannak nagyon olcsó gumik, lehet, hogy nem is feltétlenül ismert márkától, ezek nem ritkán kínai gyártók, és van a prémium kategória, ami meg azért eléggé drága. Az látszik egyébként az ADAC és tesztekből is, hogy nagyon sok olcsó árkategóriájú gumi nagyon jól működik az első 1-2-3 évben. Tehát, hogyha valaki sokat használja az autót, nyilvánvalóan nem sportos körülményekről beszélek, hanem csak arról, hogy sokat utazik, akkor simán lehet, hogy egy kínai gumiabroncs is tökéletesen megfelelő lesz. Tehát nagyon sok olyan gumimárka van, amiről lehet, hogy nem hallott az adott felhasználó, de ezek a teszteken egyre jobban szerepelnek, úgyhogy igazából tényleg az látszik a prémium abroncsokon, hogy azok jellemzően sokkal tovább tudják teljesíteni azt, amit újkorukban tudnak, ellentétben sokszor ezekkel a távol-keleti gumikkal. De bizonyos felhasználási körre én abszolút merném ajánlani, érdemes lehet megnézni a gumiteszteket is, ezeket nagyon sok szervezet csinálja évről évre, és mindig kiderül belőle, hogy nem teljesen éri meg a drága gumi, pláne azoknak, akik csak simán közlekedni akarnak. És mindig jobb egy új átlagárú gumi, mint egy 10 éves prémium.
Egyre több villanyautó fut az utakon. Ezeknek a járműveknek van valamilyen speciális igényük vagy tulajdonságuk a gumikkal kapcsolatban?
A villanyautó egy nagyon érdekes kérdés. Ugye a villanyhajtásnak az előnye, amiért szeretjük, az az, hogy nulláról megvan az a hatalmas nyomaték, ami egy belső égési motor ugye fordulatszámból felépít. De ez konkrét kihatással van a gumira a hajtásláncon keresztül, hiszen ugye lepadlózzuk, azonnal megindul, ennek örülünk, vidámak vagyunk, de főleg az első kerékhajtású elektromos autók esetén nagyon nagy igénybevételnek van kitéve a gumi, és egy elsőkerekes villanyautónál sokkal jobban megérezni, hogyha egy gumi rossz állapotban van, vagy nem felel meg az adott évszaknak, hiszen a sok nyomaték miatt ugye eltörög, és ez még jobban fokozza a kopását. Úgyhogy a gumigyártóknak egy része már kínál konkrétan elektromos autókhoz fejlesztett keveréket, ami jobb tapadást nyújt, viszont nyilván a kopását is egyúttal serkenti. Úgyhogy én azt mondom, hogy érdemes lehet óvatosabban bánni a gázpedállal, hogyha szeretnénk vigyázni a gumira. Ez nagyon fontos az elektromos autóknál, ne a megszokások szerint vezessünk télen, mert nagyon hamar meg lehet ölni két első gumiabroncsot, de az összkerekes és hátsókerekes elektromos autóknál is el lehet azt mondani, hogy a nyomaték miatt nagyobb erő szabadul rá ezekre a gumikra nulláról, ami ugye a legrosszabb dolog, ami történhet egy gumiabroncsal. Így aztán ott külön érdemes figyelni arra, hogy minden rendben legyen, de mint említettem, van elég sok olyan gumigyártó, akik már a leghagyományosabb méretekben hozzák az elektromos autós keveréket is, és ezek nem sokkal drágábbak, mint egy hagyományos normál gumiabroncs, úgyhogy én mindenféleképpen elektromos autóra, ha új gumit vennék, akkor szempontként kezelném azt, hogy a tesztelés során elektromos autókkal is kipróbálták ezeket a gumiabroncsokat.
Hogyha már szóba került az összkerékhajtás, ez a típusú megoldás jelent valamiféle, vagy valamivel nagyobb biztonságot az utakon télen?
A téli gumik nagyon sokat fejlődnek, függetlenül a hajtásmódtól. Alapvetően az összkerékhajtású autóknál egyre okosabb hajtási rendszereket tudunk mi is kipróbálni, és örülünk annak, hogy sokszor nagyon meredek emelkedőkön is ezek szépen föl tudnak menni. Megvan a határa. Alapvetően nyilván a tapadó felület szűkössége az azért tud problémát okozni egy síkos emelkedőn, viszont azért látszik a fejlődés, és látszik az is, hogy az összkerékhajtás az ilyenkor télen, amikor télen nagyon rossz idő van, akkor nagyon sokat tud segíteni egy felhasználónak. De a mindennapokban az a jó, hogyha ezekkel nem találkozik.
Szentkuti Ákost, a Total Car szerkesztőjét hallották.
Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
Hamarosan elnököt választanak az Egyesült Államokban. Az IBM First vezető devizeértékesítője szerint a republikánus Donald Trump és a demokrata Kamala Harris vezetése alatt is az lesz az általános szempont, hogy Washington gazdasági téren hangsúlyosan a saját érdekeit helyezi előtérbe, vagyis erősíti a hazai termelést és védi piacait. Érdekesség, hogy a politikai kapcsolatok befagyása ellenére az Egyesült Államok és Magyarország gazdasági téren aktívan együttműködik. A részletekről Szabó Róbertet Németh László kérdezte.
Közeledik az amerikai elnökválasztás. Miben befolyásolja majd a magyar gazdasági helyzetet, hogyha mondjuk Kamala Harris győz?
Ez egy érdekes helyzet lesz, hiszen Kamala Harris amerikai alelnök viszonylag kevéssé ismert jelenleg az Európai Unió vezetői körében. Kampánya során nagyon-nagyon sok konkrétum nem derült ki egyébként az elképzeléseiről. Nyilván alapvetően arra számítunk, hogy ez egy kedvezőbb forgatókönyv lenne az EU számára, azonban, hogyha közelebbről megvizsgáljuk a helyzetet, azt láthatjuk, hogy Harris külpolitikai irányvonala alapvetően hasonló lesz a Biden adminisztrációéhoz. Ez ugye azt jelenteni, hogy folytatná Ukrajna támogatását, és nyilván a NATO irányába egy erős elköteleződést mutatna. Viszont másrészt a gazdaságpolitikai viszonylag a vetületben nézzük meg, akkor talán egy picit kedvezőtlenebb kilátásokat is láthatunk, hiszen várhatóan a hazai termelés és a csúcs technológiák állami támogatásának növelésére törekedne, ami nyilván egy protekcionista intézkedést is magában foglalhat.
Ez a fajta protekcionizmus nem kedvez az európai vállalatoknak?
Nem, mert egy nagyon-nagyon magas bekerülési értékkel tudnak csak az amerikai piacra lépni az európai vállalatok, és egyébként az utóbbi időben már láthatok azt, hogy európai gyárat zárnak be, és kénytelenek átköltöztetni a gyártást az amerikai kontinensre. Maga a protekcionizmus ugye nyilván azt is magával fogja vonni, hogy az amerikai kontinensen gyártott termékek, illetve vállalatok, technológiák sokkal nagyobb kedvezményt fognak kapni, illetve akár vámokat is kiszabhatnak egyébként az európai termékekre, illetve gyártásokra. Így kedvezőtlenebb lesz számukra a kereskedelem.
Ez a fajta gazdaságpolitika kifejezetten Európának szól, vagy inkább a kínai gazdasági expanziót kívánja megállítani?
Hogyha például Trumpot nézzük, akkor alapvetően azt látjuk, hogy ő nagyon-nagyon Kína ellenes volt, de Európával szemben is egyébként egy nagyon szigorú hangvételt fogalmazott meg. Ezt Harris esetén itt azt látjuk, hogy inkább Kína ellenes leginkább a kommunikáció, amit láthatunk, viszont Kínával szemben sem annyira erős egyébként, mint akár Trump esetében, hiszen csupán bizonyos termékkörökről beszélhetünk. Az európai gazdasággal kapcsolatban pedig nem lenne annyira szigorú, mint Trump, alapvetően mindkét esetben, tehát vagy Trump, vagy Harris, amit így összesen alapvetően kimondhatjuk azt, hogy Amerika lesz az első mindkettőjük számára.
Mit várnak az amerikaiak? Mi változik majd az ő elvárásuk szerint a választásokat követően?
Itt a kampány során néhány programot már láthattunk, ami alapvetően egyébként azt tükrözi előre, hogy mindkét esetben egyébként adócsökkentést ígértek, ami nyilván egyébként az államháztartási hiányt nagyon-nagyon megnövelni, és ahogy az előbb is említettük, ugye a protekcionista gazdaságpolitikának köszönhetően a hazai vállalatok, illetve az amerikai kontinensen gyártott termékek elsőbséget fognak élvezni. Ez egy olyan folyamatot is elindíthatatlan mondjuk Kína szempontjából, akinek most már kijelenthetjük, hogy elég egészen nagy tapasztalata van a pálma kikerülésében, hogy akár kínai cégek fognak ilyen beruházásokat vinni Amerikába, ezáltal pedig munkahelyek fognak ott teremtődni. Úgyhogy elmondhatjuk azt, hogy mindkét esetben egy nagyon erős és szigorú hangvételt fognak megfogalmazni egyébként a világkereskedelmi színpadán, akár Kína, vagy akár a világ többi országával szemben.
Továbbra is hangsúlyos szerepet kap majd Amerikában a fegyvergyártás, fegyverkereskedelem, illetve a járműgyártás?
A járműgyártás abszolút a Biden adminisztráció ideje alatt elektromos autók esetében az akkumulátorokra kivetett váma szét és félről 25%-ra emelkedett, az elektromos járműveké pedig 25-ről 100%-osra. Láthatjuk azt, hogy mint egyébként az elektromos autógyártásban, egyébként mint pedig a fegyvergyártásban megfigyelhető az, hogy egy nagyon nagy szerepet fog kitölteni a következő adminisztráció, bármelyik elnök adminisztrációja idején is. A különbség igazából az a két elnök között, hogy mit rám mondjuk korábban egy 60%-os vámjavaslattal állt elő, mely egy általános vámjavaslat lett volna, tehát hogy minden termékre, ami például Kína esetén 1,4%-kal csökkentette volna a GDP-t, míg itt a lájtoszekcionizmus jegyében gyakorlatilag a Harris vezette, tehát csak egy bizonyos termékkörre vezetné be a jövőben is igazából ezeket a vámokat.
Hogyha elindul a gazdaság, az amerikai gazdaság egy fejlődési pályán, nyilván szükség lesz olcsó munkaerőre. Hogy áll a helyzet a bevándorlás kérdésével? Ezt fogják tudni megfelelő módon kezelni a választásokat követően?
Az elmúlt hetekben ugye pont a bevándorlók által a területeken láthattuk a kampány folytatódását, és a szigor mindkét oldalról megfigyelhető viszont, ahogy egyébként a világban nem összes fejlett gazdasága szenved a munkaerő hiányán, úgy amerikai is, tehát hogy alapvetően szükség van a munkaerőre, akár a dél-amerikai országokból, úgyhogy az a jövőben sem fog változni, emiatt arra számítunk, hogy szigorú keretek között, de továbbra is be fog áramlani ez a munkaerő az amerikai gazdaságban.
Vannak olyan konkrét magyar cégek, illetve olyan gazdasági ágazatok, amelyekben magyar cégek érintettek, és az amerikai piacon működnek, vagy tervezik a működést?
Megfigyelhető az elmúlt években az, hogy az amerikai-magyar kapcsolatok egészen megromlottak. Viszont ha gazdasági szempontból nézzük egyébként, akkor látható az Egyesült Államok egyébként a harmadik legnagyobb külföldi befektető Magyarországon, és a két oldalú kereskedelem egyébként az jelentősen növekedett az elmúlt években. Nyilván itt egyébként az elemzők arra számítanak, hogy Harris vezette adminisztráció esetén ez a hűvös viszony ez fönnmaradhat, és igazából a magyar kormány nyilván vállalja azt is, hogy ők nyilván ugye Trumpot támogatják, remélve azt, hogy vissza fog térni egy sokkal jobb külpolitikai kapcsolat is, és nem csak gazdasági téren említhető ez majd a jövőben.
Szabó Róbertet, az IBM First vezető devizaértékesítőjét hallották.
Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
Kedves hallgatók, ennyi fért a mai Reggeli Monitor Extrába. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, hallgassák továbbra is rádiónkat. Itt a Trend FM-en nem sokára a hírek következnek. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető, Lakatos László.
Ez volt a Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből. Ha többre kíváncsi, hallgassa a Reggeli Monitort minden hétköznap 6:30-tól a Trend FM-en.